volt egy jelentős űr a politikának a keresleti és kínálati oldala között. Két tekintetben, tehát induljunk ki abból, amit tudunk, tehát induljunk ki a meglévő kutatásokból. És két dimenzióban látok egy ilyen nagyon nagy eltérést a választói igények és a politikai ajánlatok között. Tehát az egyik, ez a geopolitikai dimenzió. Tehát Romániában van egy atlantista konszenzus, és a tavasszal nyilvánosságra hozott felmérésünk az elég egyértelműen kimutatta, hogy ez az atlantista konszenzus ez nem terjed ki a széles választói rétegekre. Tehát itt nagyon sokan vannak olyanok, akik Ukrajnát tartják felelősnek, illetve a nyugatot tartják felelősnek az ukrajnai háborúért. Tehát ez a véleményáramlat szemben az erdélyi magyarokkal a román társadalomban nem képez többséget, de egy nagyon jelentős véleményáramlat, amivel szemben egy atlantista kvázi konszenzus áll, amivel szemben csak az Aur, illetve Georgescu mondott valamit, ami ezeknek az embereknek az attitűd pozíciójához közelebb áll.
Ha már itt tartunk, akkor hogyan alkotható meg Călin Georgescu szavazóinak a profilja, melyek a főbb jellemzők?
Ami kirajzolódik, tehát a választási eredményekből, illetve a közvéleménykutatásokból, az egyrészt egy ilyen területi profil, tehát a diaszpórában nagyon erősek, érdekes módon bizonyos erdélyi, dél-erdélyi megyékben erősebbek, de ez elsősorban azért van, mert Dél-Romániában, Olténiában, illetve Monténiának bizonyos megyeiben nem roppant össze a PSD, tehát máshol, ahol nagyobb mértékben összeroppantak a szociáldemokraták, ott törtő nagy mértékben előre. Tehát van egy ilyen területi profil, fiatalabbak általában a választója az átlagnál, illetve alacsonyabban iskolázottak. Ezzel kapcsolódik össze a másik ilyen kérdés, ahol nem találkozik a kereslet a kínálattal, és ez a gazdaságpolitika. Tehát, hogy itt az RMDS-t is beleértve, mindenki gyakorlatilag egy ilyen piacfundamentalista, minimális állam, az állam karcsúsítását ígérő, középpontba helyező programmal kampányolt. Ebben a tekintetben úgy a Nemzeti Liberális Párt, mind az USZERÉ, az kimondottan az eddigiekhez képest is egy ilyen szélsőséges álláspontot képvisel, és ebbe tartozik bele szerintem a közigazgatásnak az átszervezése is, amit nyilván, hogy a magyaroknak a székelyföldi önkormányzati pozícióit nagyon kedvezőtlenül érinti, de nem ez a lényege, hanem az államnak a további kivonulása, illetve a kis településeknek az intézmények nélkül hagyása. A másik az az oktatási rendszerben a körzeteknek az eltörlése, tehát ami korábban nem látható módon megnyitná az oktatási rendszert az egyenlőtlenségek irányába, illetve az egészségügyi rendszernek a további privatizációja. Ezek a piac fundamentalista, illetve minimális államra vonatkozó kampányígéreteknek egy olyan szélsőséges változatát testesítik meg, amik egyébként is oda vezettek, és itt van a második diszkrepancia, hogy azok, akik egy nagyobb állami szerepvállalást, egy állami protekcionizmust, de nem feltétlen egy gazdasági protekcionizmust, tehát a román árutermelést, vagy a román tőkét érintő, hanem egy szociális protekcionizmust vártak volna el, azoknak nem igen volt, akire szavazniuk. Ugyanis 2019 után ebben a neoliberális piac fundamentalista konszenzushoz zárkózott fel gyakorlatilag a szociáldemokrata párt is. Itt van a második eredet vidéke, hogy csak ez a fajta szuverenista szélsőjobboldali kritikája volt ennek a fajta neoliberális irányvonalnak.
Bármi párhuzamot tudnánk-e vonni Călin Georgescu sikere és akár az amerikai vagy az európai szélsőjobb előretörésével?
Nem, igazából. Az európai szélsőjobbnak az előretörése, tehát hogyha mondjuk, nem tudom, a kelet-európai régiót vesszük, akkor itt szerintem, tehát akár, hogyha Magyarországot nézzük, tehát itt akár a Fidesznek, akár a Jobbik mögött, 2006 és 2009 mögött, itt egy nagyobb hálózatépítési munka volt, egy sokkal nagyobb szervezeti beágyazottság volt, itt ez sokkal inkább, tehát George Simion is 2020-ban, illetve most Călin Georgescu igazából egy ilyen közösségi média projektként futtatta fel magát, tehát ezek szerintem sokkal kevésbé tartó struktúrák. A keresleti oldal tekintetében lehet szerintem, tehát a választói igények szempontjából lehet párhuzamot vonni. Itt is szerintem a nagyobb állami szerepvállalásnak, a globális neoliberális gazdaságpolitika kritikájának annak van Romániában is egy strukturális többsége, ugyanúgy, ahogy több más kelet-európai államban, és ugyanúgy, ahogy ezek a neoliberális irányjal elégedetlen, elsősorban munkásosztálybeli alacsony iskolázott tömegek, azok a nyugat-európai demokráciában is egyre számosabbak. Ebben az összefüggésben lehet párhuzamot vonni. A kínálati oldal tekintetében, tehát a politikai ajánlat tekintetében szerintem nem. Én továbbra is azt gondolom, hogy az AUR, illetve Georgescu, ők szervezetileg, ideológiai koherenciát tekintve és a társadalmi beágyazottság tekintetében szerintem nincsenek még ott, mint más térségbeli szélsőjobboldali erők.
Gyakorlatilag Călin Georgescu nem szerepelt nagyon sokáig, az utolsó hetekben jelent meg a neve, egyáltalán akkor szerepelt a méréseken. Mi történhetett, hogyan mehettek ennyire félre a felmérések?
Az utolsó hónapban erősödhetett fel Georgescu, de hogy emellett van egy általánosabb probléma is, az, hogy alapból ezek a fajta közvéleménykutatások, azok a szociológiának, vagy pedig a politikatudománynak képezik egy ilyen nagyon fontos módszerét, egy nagyon fontos ágát. De hogy azok a kutatások, amik születnek, és amik ilyen részlegesen nyilvánosságra kerülnek, azok nem tudományos kutatások, abban az értelemben nem tudományos kutatások, hogy ezeket ilyen privát szereplők végzik, ami azt jelenti, hogy a módszertanok, tehát az, hogy hogyan veszik a mintát, tehát akár az, hogy milyen kérdőívet alkalmaznak, erre nincsen senkinek rálátása. Tehát az egy üzleti titokként kezelik azt, hogy milyen módszertannal dolgoznak, ezek nem replikálhatóak, nem ellenőrizhetőek, és nincsenek olyan közintézmények által végzett közvéleménykutatások, vagy közpénzből végzett közvéleménykutatások, ahol a módszertan az ellenőrizhető, az adatbázis is hozzáférhető, a kutatási eredmények is rendszerezett módon hozzáférhetők, tehát a Barometer Opiniei Publice volt ilyen, amikor még jobb finanszírozási keretei voltak, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet is végzett sok ilyen vizsgálatot, ahol nyilvánosak voltak az eredmények is, az adatbázis is, ezekből egyre kevesebb van. Ez egy problémát jelent, és ilyen körülmények között, hogyha a közvéleménykutató szakmát így kizárólag a profit érdek, és ez a fajta üzleti logika, meg az üzleti logikából adódóan titkos módszertan irányítja, akkor erre nem nagyon van szakmai rálátása ma a szakmabelieknek se, hogy mik ezek a közvéleménykutatási eredmények, amik hát annyit el lehet mondani, hogy nagyon függ attól az eredmény, hogy melyik cég mérte, és hogy ennek a cégnek milyen a beágyazottsága, ki volt a megrendelő, de hogy anélkül, hogy ezekhez a módszertanokhoz, kérdőívekhez, adatbázisokhoz hozzáférésünk lenne, anélkül erről szerintem semmit nem lehet mondani. Tehát ez a fő probléma, hogy úgymond privatizálódott ez a fajta kutatási ágazat, és nem átlátható, semmi köze a közhasznosághoz.